Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Budavár sikertelen ostroma 1684-ben arra ösztönözte a Keresztény Liga tagjait, hogy újra Budavár bevételére induljanak, mint a terület legfontosabb katonai és adminisztratív központja ellen. Fontos volt, hogy 1686-ban a Keresztény Liga újabb országokkal bővült, Oroszország, Bajorország és Szászország csatlakozásával. Témánk: Budavár bevétele 1686-ban. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a szerkesztő urat is.
Keresztes úr, szokásunk szerint ma is tartsunk egy emlékeztetőt, melyben a kiegészítésekkel foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk lényegét.
Legutóbbi alkalommal arról beszéltünk, hogy 1684-ben Keresztény Liga elszánta magát arra, hogy megostromolja Budavárát, és erről az ostromról beszéltünk, meg elindítottuk az 1686-os ostromot. Miért is történtek ezek a dolgok? Hát azért, mert 1684-ben ugye az ostromra elszánta magát az udvar, és Bécs felmentését újabb sikerek követték. A szövetségesek 1683. októberében Párkánynál fényes győzelmet arattak, majd október végén elfoglalták Esztergom várát. Lipót császár meg Szobjec János megkötötték a török ellenes ligát, és ennek következtében hadjáratot indítottak a törökök ellen. A császári had élére fővezéri Lotharingiai Károlyt nevezték ki, aki tulajdonképpen Bécs felmentője volt, és a seregnek a helyettes vezetője pedig Rüdiger Starhemberg lett, aki ugye a császárváros parancsnoka volt az ostrom alkalmával. Ide a sereghez még tartozott, mint vezér, két vezér mellett a bajor Bádeni Lajos is. 1684-nél tartunk, tehát budai új beglerbék az akkor Kara Mohamed lett, és az ostrom hírére számos katonaságot irányítottak Budára, és a nagyvezér Kara Ibrahim nem kívánt személyesen részt venni a hadba, de felmentő sereget azt Bekri Mustafa aleppói pasára bízta. 1680 évi hadjárat a császáriak sikerével kezdődött, mert ők elfoglalták Visegrádot, majd Vácot, és legyőzték a vácsi mezőn még Kara Mohamedet is, Buda fele irányult a sereg. Na most július 12-én Károly hercegnek sikerült visszaszorítani Bekri Mustafa seregét is, és három nap múlva aztán megkezdték a Buda ostromát. Most még 1684-ben tartunk. Ennek az ostromos seregnek körülbelül az 1/5 azt magyarok tették ki. Ez az ostrom sikerekkel kezdődött, mert a vízivárost azt hamar elfoglalták a Kakas kapun keresztül, benyomultak az elővárosban, és a védők azok eszeveszetten menekülni kezdtek, de hát Kara Mustafa pasa bezáratta a bécsi kapot, és így a menekülő védők kint szorultak, és nem tudtak visszamenni a várba. Ezeket természetesen a támadó sereg megsemmisítette. Elindult a rendszeres várostrom, és hosszas tüzérségi előkészítés indult itt, akkor a falakat kezdték törni, de hiába törték a falakat, mert ez még nem jelentette azt, hogy ostromot is lehetett ezeken a réseken keresztül indítani. Aknákat is ástak, ezeket a várbeliek sokszor ellenaknákkal megakadályozták, és az történt, hogy ezeknek az az aknáknak, ugye, mint a múlt alkalommal is meséltem, hát ezek ilyen ásott alagutak voltak, amit ástak a falak alá, és megtöltötték lőporral, lefolytották, és mikor elhagyták ezeket az aknákat, akna folyosókat, azután robbantottak, hogy ledöntsék a várfalakat. Na, ezek az aknák nem voltak nagyon hatásosak, a tüzérség is elég rosszul állította be az ágyúit, tehát ennek következtében a falakat sem tudták rendesen törni, tehát mivel a körülzárás is elég hiatra volt, ezért a várbeliek folyamatosan kaptak lőszert meg élelmiszert, sőt még katonaságot is, tehát a védősereg elég jó állapotban volt. A török részről a vezérek személyesen irányították a védelmet, Karam Mohamed viszont egy adott pillanatban halálos sérülés szenvedett, és így a várparancsnokságát Sejtán Ibrahim vette át, a Sejtán az sátánt jelent, így az ő irányítás alatt történt a védelem. Tehát a támadók súlyosabb véráldozatokat hoztak tulajdonképpen, mint a védők. Egyfolytában fogyott a gyalogság, és a lovasságot is leszállították, hogy az ostromló sereg számát növeljék, de ennek következtében sem tudtak eredményeket elérni. Augusztusban már Lotharingiai Károly jelentette Bécsbe, hogy hát a serege az nagyon lecsökkent, körülbelül 21 ezer főre olvadt, de ezekből is az épkézláb ember már nagyon kevés volt. A fővezér abban reménykedett, hogy a védők sem állnak jobban, ami lényegében igaz is volt, és augusztus 20-án megadásra szólította fel a várat, amiben Ibrahim, Sejtán Ibrahim ezt visszautasította. Eközben felbukkant egy megerősödött felmentő sereg is, amit Bekri Musztaha vezetett, és Buda fele vonult körülbelül 20 ezer harcossal, és szeptember 22-én tönkretettem már az itt lévő, a Naphegyen lévő ostrom műveket. Elindult második támadásra is szeptember 25-én, ekkor nagy károkat okozott megint a támadó ostromlóknak. Ennek ellenére Miksa Emánuel október elején egy újabb rohammal próbálkozott, hogy hát, hogyha be tudják venni a várat, de ez nem sikerült, és lényegében akkor keresztény sereg két tűz közé szorult, mert hát ugye a várbaliek is kikitörtek, és a császár parancsára még egy darabig színlelték egy hónapig körülbelül még az ostromlást, ugyanis attól félt a császár, hogy a külföldön kapott segélyeket el fogja veszíteni, hogyha nem folytatják az ostromot, de végül is az egész dolog úgy végződött, hogy a várbeliek október 31-én kitörtek, és így a császáriak közül nagyon sokan elestek, és ezért a felmentő sereg is állandóan támadta az ostromlókat, és így november 1-én megkezdődött a dicstelen visszavonulás. Ennek az ostromnak végül is egy olyan 23 ezer főnyi vesztesége lett, tehát Budavárát nem sikerült felszabadítani, szégyenletesen el kellett innen vonulni, aztán a törökök győzelmével végződött ez az egész dolog, az ostromlókat visszavonultak, és az 1684-es ostrom rongálását aztán a törökök hamar nekiálltak, hogy helyreállítsák. Isztambulból megérkezett egy mérnök, Sziavusz Aga személyében, és irányítása alatt hatalmas építkezésekbe is kezdtek, kialakították a Karakas pasatornyot, egy magas ilyen ágyutornyot építettek, a párhuzamos falakat alakítottak ki, hogy a betörést azt meg tudják akadályozni, és a vízhordás biztosítására két bástyát is építettek, az arany és ezüst bástyával erősítették meg a várat. A törökök készültek arra, hogy újabb ostrom következik. Ez az újabb ostrom el is következett két évvel rá, tehát 1686 nyarán. A császári hadvezetés 1686-ban összevont egy körülbelül 89-90 ezer embert, és ehhez csatlakozott még az erdélyi sereg is, majd a drávai hadsereg. Lényegében 1686 nyarán, tehát június 18-án Budához érkeztek már, és körül zárni akarták a várat, hogy elkezdjék az ostromot. A budai pasa a 70 éves Abdi Abdurrahman volt, és ő körülbelül 10 ezer emberrel rendelkezett a várban, itten janicsárokat és pályikat vont össze a környező várakból, amit a keresztény hadak elfoglaltak, ide vonult vissza a védősereg, tehát így a védők állandó növekedéssel számolhattak, és az elesett váraknak, mint mondtam, az esztergomi meg a váci-nógrádi katonák is, török katonaság ide vonult vissza. az akkori ostrom tudományok szerint az 5 az 1-hez, tehát a támadók és a védők aránya az 5 az 1-hez, hogyha számították, ez azt jelentette, hogy esély volt arra, hogy a várat az sikerül megvédeni, és lényegében ez az arány nem állt fent. Na most a várostromnak az volt a nyitó fázisa, akárcsak a legutóbbi ostrom alkalmával, hogy a keletre elterülő vízi várost vették legelőször ostrom alá, megint ugyancsak a kakas kapun keresztül betörtek, és ugyanaz a dolog játszódott le, mint az 1684-es ostromnál, hogy a török sereg akkor védte ezt az alsó várat, de itt Abdurrahman pasa okulva az 1684-es ostrom tapasztalataiból, ő gyorsan visszarendelte a katonaságot, és így feladta a vízi várost különösebb harc nélkül. Miután ez a dolog megtörtént, akkor elkezdődött a tüzőségi előkészítés, ezt aztán az északi oldalon indították el, az ostrom árkokat is elkezdték ásni. Tehát egy komoly ostrom készült el, és annak álltak neki. Lényegében elmondható az, hogy itt megépítettek egy olyan sáncrendszert is, amit kontravalócinak hívnak, ami tulajdonképpen egy felmentő seregnek a jelenléte alkalmával az ostromokat védte volna az ostromlók táborát. Ezeket a munkálakatokat egy olasz mérnök Luigi Marsilli irányította, és ő már több ilyen hadjáratban részt vett, Konstantinápolyban tanult, aki tulajdonképpen mi hadifogoly a rendszereknek, ostrom meg védőrendszereknek a kialakítását, de ismerte az akkori nyugati hadjáratoknak a menetét, úgy a védelemnek, mint a támadásnak. De hát ő kellett siessen ezeknél az ostrom műveknek a kiépítésével, mert tudomására jutott az ostromlóknak, hogy Szári Szulejmán nagyvezér Belgrádba összevonta a hadakat, és Buda felmentésére indult. Az ostromok is elindítottak egy zászlóalnyi gyalogságot, hogy védje a Margit-sziget felől jövő támadásokat, mondjuk a felmentő sereg részéről. Károly herceg július 10-én aknaásatásokat indítatott el az esztergomi bástya, meg a Siavusz-bacsa pástya és a Murad-bacsa pástya alá, és ezeknek a felrobbantásával nagy kárt okoztak a védművekben, és a falak annyira megsérültek, hogy a tüzérség néhány lövéssel aztán le is döntötte egy részét ezeknek a falaknak. Károly herceg olyan kedvezőnek ítélte a helyzetet, hogy július 13-ára kitűzte az első ilyen gyalogsági rohamot. Ez el is indult három oszlopban, ez a gyalogsági roham, mint mondtam, az esztergomi bástya ellen, amit sikerült részben lerombolni, és a Siavusz pasa bástyája ellen is támadást indítottak, tehát elől haladtak a gránátosok, a lövészek, és őket követték azok a munkások, akik az elsáncolást kellett végezzék, tehát hogyha be sikerül hatolni a várba, akkor hogy az állásokat sikerüljön megerősíteni. A törökök fel voltak készülve ezekre az ostromokra, mert a támadó katonaság lábai alatt hatalmas robbanások történtek, mert a törökök ilyen ellenaknákat ástak, és akkor ezeket felrobbantották, tehát itt hatalmas emberveszteség történt, és Károly herceg látva ezeket a súlyos veszteségeket visszavonulást rendelt el. Az első roham, ez a 13. roham kudarca végződött, de ezután a kudarc után a bajor választó fejedelem katonái viszont sikerült elfoglalják a várnak egy külső árkát, és így ebből a helyzetből veszteségeket tudtak okozni a védőknek. Ezek a közelről jövő lövések eredményesek lettek. Július 22-én egy rettenetes nagy robbanás történt a budai várban, tehát az ostromlottak kárára felrobbant a Mátyás király palotájának egy része, amelyikben 800 tonna puskaport helyeztek el a védők, és ez az egész az ágyúzás következtében revegőbe repült, rettenetes pusztítást végzett a védők körül, körülbelül 1500 ember vesztette életét, és a lőporkészletnek egy nagy része elveszett, és ugyanakkor a várnak a Duna felőli oldalából körülbelül egy olyan 140 méteres darab teljesen kiszakadt. Tehát megint egy újabb ostromra lehetett számítani, de Abdul Rahman pasa a robbanás másnapján cölöpgáttal és föltöttéssel elzárta a kidőlt falak helyén támadt nagy rést, és ágyútüzet is indította az ostromlók ellen, ezzel jelezte azt, hogy még van ott neki bőven puska fora, tehát tudja védeni továbbra is a várat. Ennek a nagy robbanásnak és a tűznek a következtében Károly herceg megadásra szólította fel július 23-án a védőket, de hát ezt Abdul Rahman megtagadta és nem adta fel a várat. Erre fel a pasa, miután visszautasította a vár feladatát, azután megkezdődött megint egy tűzérségi előkészítés, és az esztergomi bástyának a nyugati oldalát is sikerült lerombolni, úgyhogy megint egy hosszú várszakasz leomlott. A törökök nagyon ügyesen és nagyon szervezetten védekezve itt ezeket a réseket is újra sikerült cölöp sorokkal eltömniük, tehát látható, hogy a vezetőség, tehát Abdul Rahman pasa 70 éves kora ellenére nagyon ügyesen és nagyon szervezetten védekezett. A katonaságnak, az ostromlóknak az lett a feladata, hogy ezt a cölöpsort semmisítsék meg. Erre szükség is volt, hogy gyorsan dolgozzanak, ugyanis megtudták, hogy Esziknél átkelt a török felmentő sereg, és ezért Károly herceg és a bajor választó fejedelem úgy döntött, hogy július 27-ére egy újabb rohamot indítanak, és pedig a várnak három pontján elindították az északi oldal elleni támadást, a védősereknek az aknái robbantak, tehát kétszer is visszaszorították az ostromlókat, és a valamikori bécsi védősereg vezére vezette itten most ezeket a támadásokat, Starhembergről van szó, újabb rohamokat vezetett, és a törökök hősiesen védekeztek, lőporral és poska tűzzel fogadták az ostromlókat, és közel 4 órai közelharc után sikerült elérni a támadóknak, hogy befészkelték magukat a várnak egy külső falának egy ilyen részébe, és el tudták foglalni végül is az esztergomi bástyát. Emögül az elfoglalt bástya falak mögül próbáltak betörni, de viszont az a helyzet, hogy a törökök számítottak erre a dologra, és a két fal között itt egy nagyon mély árok volt, és egy nagyon széles, tehát szembe találták magukat egy újabb várfallal, sőt ezt a várfalat még egy harmadik fallal is megerősítették a védők, tehát nagyon elkeseredett küzdelem folyt úgy a támadók, mint a védők részéről. Miközben ezeket az északi oldalon lévő külső védműveket ugye a bajor és száz csapatok elfoglalták, a déli nagyrondellát is Serényi János vezetésével sikerült elfoglalni. Iszmail pasa, aki vezette ezen az oldalon a védelmet, annyira szorult helyzetbe került, hogy visszavonulást kellett elrendeljen, és így visszavonult a belső várba, tehát a palota területére. Itt pedig az ostromló sereg, az viszont három oldalról támadást indított, és lotharingiai katonáik közül nagyon sokan elestek, tehát a védők nagyon hathatósan és nagyon szervezetten védekeztek. Tehát a törökök is nagy veszteségeket szenvedtek, körülbelül ezen az északi és déli oldalon a katonaságnak egy jó része harcképtelenné vált az állandó ostrom és a rohamok folyamán. Július 30-án egy sikeres aknarobbantás után hatalmas rést sikerült kialakítani az északi oldalon, ebbe a második falban, amivel szembe találták magukat az ostromlók, és aztán Károly herceg ennek következtében újra a megadásra szorította fel a védőket. Abdul Rahman pasa hallani sem akart, és felajánlotta, hogy ha az ostromot megszüntetik, akkor egy másik erősséget átenged a keresztény sereg részére, tehát Budát megtartaná magának, de egy másik várat feladna cserébe. Ezt Károly herceg nem fogadta el, és újra ágyútűz alá vette a várat. Viszont Abdul Rahman július 31-én kiküldött egy agát, és azt közölte, hogy most már a korábbi ajánlatát kiegészíti azzal, hogyha a császár, tehát Lipót császár békét köt a portával, akkor átadja a várat. De hát sem Károly herceg, sem pedig a császári hadatvezetők, sőt maga a császár sem tehette meg ezt a békekötést, ugyanis a Szentliga vezetőinek a hozzájárulása kellett volna ahhoz, hogy ezt a dolgot megtegyék, tehát az ostrom itt folytatódott, és látható, hogy itt nagyon csúnya és nagyon kemény harcok alakultak ki. Itt ez az ostrom hogy is folytatódott? Hát július végén vagyunk, és ekkor történtek ezek az ajánlatok, és ezeket az ajánlatokat, mint mondtam, ezeket nem lehetett elfogadni, de a vár már elég rossz állapotban állt, és ennek következtében hatalmas veszteségek voltak úgy a támadók, mint a védők részéről.
Köszönjük a kiegészítést. Folytatásképpen beszéljünk arról, hogy miként folytatódtak a harcok 1686. augusztusában.
Hatalmas erők feszültek egymásnak, és az ostromlók részéről is, és az ostromottak részéről is nagy erőfeszítések történtek. Látható, és meséltem azt, hogy úgy a védők, mint a támadó sereg hatalmas veszteségeket szenvedett, de mindkét erő próbálta összpontosítani hadait, egyfelől, hogy erősebben tudjon támadni, másfelől pedig, hogy felmentő sereg érkezzen, hogy újra helyreálljon ugyanaz a helyzet, ami megtörtént két évvel korábban, tehát 1684-ben. Augusztus elején megérkezett a ostromló seregnek egy újabb erősítése, sürgették, hogy a budai hadtest is vonuljon hadba, és így a dragonyosok, huszárok értek ide, és az ő segítségükkel kezdték építeni azokat a védműveket, amiről már szó volt, hogy megakadályozzák a felmentő seregnek a támadását az ostromlók hátába. Így aztán a Gellért hegyre érkeztek ezek a katonaság, és akkor elkezdődött ez a munkálat, folytatódott tehát a védműveknek az építés. Augusztus 3-án egy újabb rohamra vezényelték a katonaságot. Ez az általános támadás egy ilyen elsietett vállalkozásnak bizonyult, mert a Károly herceg frontvonalán felrobbantott aknák következtében a bajorok azt hitték, hogy elindult a támadás, ők is nekilendültek, és támadásba indultak, de itt egy elsietett hadművelet volt, nem voltak koordinálva ezek a mozdulatok, hadmozdulatok. Miksa Emanuel katonái is megmászták a palota homlokzatát, tehát egy második rohamvonal is kialakult, de nem tudták ezeket, mivel nem voltak összehangolva, nem tudtak előre hatolni, és végül is vissza kellett vonuljanak, mert nem tudtak újabb állásokat elfoglalni. Az északi oldalon támadó Károly herceg csapatai nem tudtak eredményeket elérni, sőt, a bajorok is észrevették, hogy gyorsan hiába támadtak, ezért ők is vissza kellett vonuljanak, és ez a támadás, ez az augusztus 3-án elrendelt támadás, ez a roham nagyon véres veszteséggel végződött. Az a remény is megszűnt tulajdonképpen, hogy mielőtt megérkezik a török felmentő sereg, sikerül majd elfoglalni Budavárát. Ezért Károly herceg és Miksa Emánuel megtették a szükséges intézkedéseket, és tovább építették ezt a körsáncot, hogy a felmentő sereg ellen tudjanak védekezni, így ezt a sánc építést ezt tovább folytatták. Augusztus 7-én megérkezett egy futár, amelyik jelentette, hogy a Fehérvári úton már megjelent a felmentő seregnek egy előőrse, ezért a vezérkar vitával megelőzve úgy döntött, hogy végül is az ágyúzást tovább folytatják, az aknaharcot is tovább folytatják, és egyelőre nem indítanak egy komolyabb támadást a felmentő sereg ellen, de viszont állandóan szemmel tartják őket. Szulejmán nagyvezér hadsereg augusztus 14-én tűnt fel végül is a Duna menti jobbszárnyon, és veszélyeztette az ostromnak a kimenetelét. Válságosra fordult a helyzet, és Merszi generális vezetésével a német vértesek és dagonyosok meg Páfi János lovasaival beavatkoztak a küzdelembe, és a lovas csata végül is a körsáncból kilépő gyalogságnak a törökök elleni támadásával végződött. Itt ez a gyors határozott fellépés a nagyvezér visszavonulását jelentette. tehát az első ütközet a felmentő sereggel az győzelemmel végződött, de Szulejmán nem nyugodott bele ebbe a vereségbe, és egy újabb akciót indított a várbeliek megsegítésére. 2000 janicsárt róla ültetett, és ezeknek hatalmas jutalmat ígért, hogyha sikerül nekik végül is bejutni a várba, hogy így erősítsék a várbeliek seregét, de viszont ezeknek át kellett volna törni ezen a körsáncon, amit Marsili korábban megépített, és tulajdonképpen ennek a 2000 embernek körülbelül a fele valahogy át is vágta magát a fehérvári kapuig, de ott Caprara és Heisler vértesei lecsaptak rájuk, és majdnem mindenkit levágtak, tehát a 2000 emberből körülbelül egy olyan 200-nak sikerült sebesülten végül is bejutni a várba. Ezt persze a várbeliek hatalmas örömmel fogadták, és ágyúlövéssel jelezték a nagyvezérnek, hogy sikerült ez a támadás, de lényegében elmondható, hogy hát ez majdnem egy véres vereség volt, mert ugye az elinduló társaságnak egy tizede jutott csak be a várban. Az északi oldalon nem boldogultak a második városfallal, ugye Károly herceg emberei, és úgy döntöttek, hogy megint tűz alá veszik az esztergomi rondellát, és ennek a szomszédságában húzódó nyugati falat, hogy így nagyobb teret biztosítsanak a támadó gyalogságnak. Augusztus 21-ére sikerült a falakat egészen a földig rombolni, akkor egy újabb támadást próbáltak indítani az esztergomi kapun keresztül, ugye ezen a betört falon az áthaladást kellett biztosítani. Tehát a hónapnak az utolsó hetében egy ilyen elkeseredett küzdelem kezdett folytatódni. A bajorok léptek megint a harcba, és ők augusztus 22-én rohamoszlopokban a palota ellen támadtak. A rommá lőtt tornyokat, és ezeknek a környékén ugye befészkelték magukat, és augusztus 29-én a Miksa Emmanuel csapatai is végül sikerült elfoglalják a nagy rondellát és a palota déli részét. Itt megint történt egy ugyanolyan esemény, ami már korábban. Megint a szultán 3000 embert lóra ültetett, és a vízi város felé indította őket, hogy ezek törjenek át a kiépített erődvonalon, és hogy végül is segítséget nyújtsanak az ostromlottaknak. A bécsi kapunál sem sikerült, hogy áttörjék ezt a védővonalat, és a városmajor felé fordultak majd a fehérvári kapuhoz, de itt sem tudtak áttörni, tehát kegyetlen ilyen kézitusa alakult ki az ostromlottak és az ostromlók között, tehát tulajdonképpen a felmentő sereg ostromolta az ostromló társaságot, de Merci generál és meg Pálfi Ferencnek a lovassága oldaltámadással sikerült végül is augusztus 30-án ezt a felmentő társaságot is legyőznie, és így ennek következtében elrendelték a harmadik általános rohamot. A hadi tanács az úgy határozott, hogy Károly herceg fog 6000 főnyi katonasággal támadni, majd Miksa Emmanuel, meg Bádani Lajos is, és az támadás időpontját az viszont szeptember 2-ára tűzték ki.
A Várak Erdélyben mai második részében beszéljünk arról is, hogy mi történt 1686. szeptemberének első napjaiban.
A harmadik általános rohamat a vezérek vezetésével, Károly herceg, Miksa Emmanuel és Bádani Lajos vezetésével azt szeptember 2-ára tűzték ki. Előkészítő ágyútűz történt, a Buda körüli magaslatokról, minden oldalról lőtték a várat, és ennek következtében délután 3 óra körül történt, aztán hirtelen elhallgattak ezek az ostromlövegek, és akkor a katonasság fegyvert ragadva kiugrott a várárkokból, amit ugye ezeket a támadó árkokat ástak meg, és elkezdték rohamozni a félig meddig ledöntött falakat, a bástyákat és a falakat. Az északi oldalon egy heves támadás indult, a törököket ez állítólag felkészületlenül érte, mert itt már kétszer riadót fújtak, és a katonaság mindig ilyenkor felrohant a falakra, már a védőseregről van szó, és amikor délután újra megszólalt harmadszor is ez a riadóztatás, akkor már ők azt mondták, hogy hát ez megint egy álroham, és lényegében így ennek következtében őket meglepetésszerűen érte. Későn kapta kézbe, hogy hát ez tulajdonképpen egy nagyon erős és tényleg újra egy roham. Tehát itten a rondella melletti nyugati falszakaszon, ahol nagyrészt törtek, itt törtek be az ostromlók, itt a janicsárok erős tűzzel fogadták őket, de a második hullámban érkezők, meg a harmadik falat védő janicsárok is hátrálni kezdtek, és a mai Országház utca meg a Úri utca fele vonultak vissza. Egy nagyon eredményes harc folyt a támadók részéről. Aztán a balszárnyon viszont a brandenburgiak támadtak, ők viszont lassabban tudtak előre haladni, mert a második falat is át kellett törniük, és nagyon nehezen tudtak átjutni, de itt is az erős roham következtében megingott a védelem, és végre is sikerült ezeknek is áttörni, és egyesült a jobb és bal oldalon támadó rohamcsapat. Így aztán Károly herceg az esztergomi rondelláról figyelte, hogy halad a támadás, és ahogy látta ő a támadóknak a hadmozdulatait, hát erősítéseket tudott küldni a középmezőnybe is, és így az északi oldalon is sikerült a törököket megfutamítani. És ők, a törökök a vízikapun át a várfalakról kezdtek ugrálni a mélybe, és sokan a palotta fele szaladtak, meg egy részük a Duna fele, tehát látható, hogy egy ilyen általános fejvesztettség kezdett eluralkodni a védők között. Miután a török védelmet sikerült áttörni, Abdurrahman testőreivel körülvette magát, és a legközelebb első párhuzamos utcákba vonult vissza, ahol keményen tartották magukat a törökök. A vezér pasa személyesen irányította a védelmet, és maga mellé gyűjtötte a katonaság egy részét, sőt a menekülőknek egy részét is sikerült maga köré gyűjtenie, de Kroly tábornagy katonái nagyon keményen ostromolták őket, és a mai Hess András térig szorították vissza a védekező törököket. Végül is az történt, hogy ezt a társaságot, tehát a pasa által vezetett társaságot végül is sikerült itt bekeríteni, és Kroly herceg harcosai a fehérvári kaput is kinyitották, és akkor itt vonult be Savoyai Jenő herceg a tartalék katonasággal, és lényegében a dísztéren, a mai dísztéren helyreállították, és újra támadásra indították az összevont csapatokat. Miksa Emánuel és Bádeni Lajos is keményen, mint vezérek részt vettek ezekben a rohamokban. Már a palotán belül folyt a kézütus, amikor megtudták, hogy északon a polgárváros is elesett, tehát itt hatalmas erőfeszítésekkel a romos palota területéről sikerült kiverjék az ellenséget. Csonka Bég, akiről a múlt alkalommal is beszéltünk, ő védte a palotát, és maga köré gyűjtött körülbelül egy 800 janicsárt, és ezekkel együtt védekezett, de már annyira körülvették őket, hogy végül is kénytelenek voltak megadni magukat. Miután megadták magukat, összeverődött egy olyan 2000 ember, akik férfiakból és nőkből álltak, nagyon sok volt a gyerek, és rettenetes zűrzavar volt egy adott pillanatban. A törökök, akik megadták magukat, újra fegyvert ragadtak, mert a bajorok rájuk támadtak, általános zűrzavar volt. Végül is a védők feltételeket akartak szabni, hogy adják meg magukat, viszont a császáriak azt nem fogadták el, és a feltétlen megadásról tárgyaltak csak. Elérkezett az este, mire Iszmail pasa és emberei belenyugodtak a helyzetükbe, mert közben a védekező társaság élén harcoló Abdurrahman pasa is elesett karddal a kezében, tehát a védősereknek ebben az időben már nem volt vezetése. Tehát estére aztán elfoglalták az egész várost, és lángba borult a polgárváros. Ma már lényegében kideríthetetlen, hogy ezt a tüzet tulajdonképpen ki okozta az elkeseredett törökök, vagy pedig a felmentő sereg. Lényegében úgy az ostromok részéről, mint a törökök részéről leírások történtek, például Johann Ditz nevezető úriember írja le, hogy alig egy fél órája voltam a városban, amikor az kigyulladt, nem lehet tudni, hogy a törökök vagy a keresztények gyújtották föl, de a szép város és a sok értékes zsákmány, amit megőrzött, végül az egész országból, amit idehordtak, az nyomorultul elpusztult. Jakab nevű zsidó fogoly is leírja ezeket a dolgokat, aki azt írja, hogy olyan sok kincs volt, még Konstantinápolyban sem található annyi, mint amennyi itt Budán volt. Nagyon sokan fizettek az életükkel és a vagyonukkal, hogy a szabadságukat, már úgy értem, az életüket megvédhessék, mert amint Ditz írja, még a magzatoknak sem kegyelmeztek az anyaméhvel, tehát rettenetes öldöklés indult el, és mindenkit, aki csak mozgott, függetlenül attól, hogy katona volt, vagy pedig polgárember, a nekivadult győztesek a zsidó közösség tagjait is lemészárolták, rettenetes kegyetlenséggel dúltak és öltek az ostromlók. Szeptember 3-án még mindig a város égett, és a raktárokat és a mecsetté alakított Nagyboldog asszony templom kivételével minden tűz alatt volt, és hatalmas rombolások és öldöklések közepette rengeteg ember elesett, és rengeteg kárt okoztak, tehát körülbelül 6000 ember fogságba is került, de rengeteg gyilkosság történt. Még egy eseményről kell beszámoljak, és pedig az, hogy a törmelékek között Marsili ezredes, tehát aki a védvonalakat és a támadásoknak egy részét is, a futóárkoknak egy részét ásatta, ő ebben a nagy zűrzavarban megtalálta a Mátyás király könyvtárának egy maradványát, mint mondtam, az ostrom során felrobbant a Mátyás palotája, és szétszórodott, ami ott benne volt, és a korvináknak egy részét megtalálta, és ezeknek aztán, mint hadizsákmánynak egy része Bécsbe került, majd egy másik része Bolognába. Tehát itt felszámolták, és tulajdonképpen egy ilyen leltárt készítettek arról, hogy mi is volt ebben a régi törökök által épített Budavárában. Felírták, hogy 23 mecsetet találtak, 9 fürdőt, sütőházakat, a janicsároknak 42 kaszárnyáját írták le, meg hogy hatalmas szőlős kertek voltak a vár körül, és Szulejmány nagyvezér, mikor látta, hogy mi történt a várban, és hogy sikerült ez az ostrom, hát akkor lényegében ő visszavonta a felmentő seregét, és így nem támadott rá az ostromlókra. Jelentésében Károly herceg, miután parancsot adott a tűz eloltására, és véget vetett ennek a véres öldöklésnek, jelentést írt, és ebben leírja, hogy mozdulatlanul várakoztak a törökök, és lényegében szemük láttára elesett a vár. És azt is leírja, hogy nincs példa sem az ókorban, sem az legutóbbi századokban, hogy egy ilyen nagy fontosságú és erős őrségtől védett várat az ostromló sereg egy nálánál jó harmaddal nagyobb felmentő sereg szeme láttára rohammal vett volna be. Ezt leírja Károly herceg, de a fogságba esett Csonka Bég is nagyon rettenetes szavakkal illette a nagyvezért. Elmondta azt, hogy csak azért jött, hogy nézelődjön, mialatt bevették Budavárát, ennek az az oka, hogy a portán ilyen elpuhult alakokat léptetnek előre. Nagyon csúnyán neki ment Szulejmánnak. Tehát Szulejmán távozása után a császári sereg vezérei Miksa Emánuel sátrában gyülekeztek, itten ágyuk dörgése közben énekelték el a Tedeumot, és másnap, aztán szeptember 4-én a vezérkar eloltatta a tüzeket, és végül is nekiálltak, a menekülő nagyvezér ellen indultak. Ennek az ostromnak a részvevői nem keresztény módra viselkedtek, miután elfoglalták Budavárát. Itt még elmondanám azt, hogy ehhez az időszakhoz köthető egy török-magyar erdélyi irodalom történeti dolog, ugyanis II. Mustafa, aki 1695-1703 között volt szultán, ausztriai hadjárata során került török fogságában egy Kolozsváron született magyar ember, akit végül is, a nevét nem ismerjük a magyar nevét, de végül is a törökök Ibrahim Müteferikának neveztek, és ő tulajdonképpen a török könnyűmtatás megteremtője, és ebben az időszakban, ugye 1715-ben diplomáciai küldetést is végzett III. Ahmed és Savoyai Jenő herceg között, majd Rákóczi Ferencnek is tolmácsa volt, 1718-ban például. Ibrahim Müteferika 22 kötetben 17 művet adott ki, és 1745-ben Isztambulban halt meg, a születési éveit azt 1674-re teszik, és a sírköve a Galata torony közelében az Irodalomtudományi Múzeum temetőjében van. A törököknek, mint mondtam, őt tartják a könyvnyomtatás megteremtőjének. Tehát ez ezekhez a hadjáratokhoz és ehhez az időszakhoz köthető.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Ebben a műsorban ugye arról számoltunk be, hogy történt Buda ostroma két alkalommal. 1684-ben először ugye a vereséggel a keresztény hadak részéről a törökök meg tudták védeni Budavárát, és az ostrom után ők nagyon gyorsan nekiálltak. Megerősítették ezt a fontos várost, várat, mert hát ez volt ugye ennek a vidéknek a központja, és miután ezt megerősítették, katonaságot és élelmet, meg hadi anyagot vontak össze, mert számítottak arra, hogy egy újabb ostrom fog közeledni. Ez az újabb ostrom két év múlva meg is történt, ugyancsak Lotharingiai Károly és Miksa Emánuelnak a vezetésével, és ez az ostrom végül is sikerre járt. Abdurrahman pasa védekezése ellenére végül is sikerült elfoglalni a várat, de viszont a keresztények itt akkor nem viselkedtek keresztény módra, hatalmas gyilkolásokat, öldökléseket hajtottak végre, felgyújtották a várat, és mindenkitől mindent elraboltak, tehát itt látható, hogy milyen kegyetlenül megdúlták, és bosszút álltak a törökökön. Budavárának az eleste az tulajdonképpen a felmentő seregnek a szemelátára történt meg, amit Károly herceg meg is jegyzett a császárhoz küldött jelentésében, hogy egy felmentő sereg végignézte azt, hogy esik el egy ilyen erős erődítmény. A következő adásban majd beszámolunk arról, hogy mi is történt a Budavár eleste után, és a keresztény hadak aztán, hogyha haladtak a Balkán fele, és szabadították fel az elfoglalt területeket.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.